Isten a 142. Zsoltárból szólított meg engem, és most ennek a Zsoltárnak az alapján szeretném hirdetni számotokra az ő üzenetét, Szent Lelke segítségében bízva. Hallgassuk meg tehát a 142. Zsoltárt. Dávid tanító költeménye, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az utamat. Tört vetettek nekem, és ösvény, az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki nem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. És ebből a megkapó Zsoltárból szeretném kiemelni az 5. versnek a középső sorát. Lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Amikor elolvastam ezt a Zsoltárt, akkor ez a sora ugrott ki, az 5. vers. Lásd meg, hogy senki nem akar észrevenni. Dávid panaszkodik így Istennek, hát ez megérne egy külön igehirdetést, hogy még a nagy Dávid királynak is volt ilyen élménye, lehetne erről beszélni, de most sem erről, sem a Zsoltárnak a konkrét összefüggéséről nem beszélek, hanem rögtön ugorjunk erre a panaszkodó mondatra, hogy senki nem akar észrevenni. Mint egy modern, sőt, posztmodern panaszt hozom ide, mert sokaknak, nagyon sokaknak a keserű tapasztalata ez. Némelyek kimondják, mások befelé keseregnek ezen, hogy senki nem akar észrevenni. És ha megvizsgáljuk ennek a mondatnak a hangulatát, azt, hogy milyen az érzelmi töltete, akkor nem nehéz kitalálni, hogy keserűség és vád van benne. Vád a többiek felé, hogy miért nem akarnak engem észrevenni. Itt vagyok a közelükben, talán családtag vagyok, talán baráti körben vagyok, gyülekezetben vagyok, és igazában senkit nem akar észrevenni. Ilyen is van, hogy valakit teljesen mellőznek. De én most másra szeretném irányítani a figyelmeteket, arra, hogy nem olyan biztos, hogy kívül van az ok. Van olyan, hogy belül van az ok. És lehet, hogy a te esetedben is belül van az ok. Ez a mostani igehirdetés lényege. Nagyon bele lehet keseredni, és bele lehet rögzülni, hogy a környezetem a hibás abban, hogy senki nem akar észrevenni. És ez az igehirdetés akkor lesz eredményes, hogyha megfordul bennünk ez a gondolkodás legalább annyira, hogy föltételezzük, hogy hát nem csak a környezetem lehet a hibás. Hát, ha valahol bennem van a baj. Az is egy nagy kérdés, hogy van-e bennünk egy ilyen fellazulási készség, hogy az eddigi vádaskodó merevségből fellazulunk. Minden ilyen föllazulás az valóságos szabadulás. Jézus Krisztus szabadító Úr, aki nem csak testi betegségekből, nem csak függőségekből tud megszabadítani, hanem az ilyen berögzött gondolatokból is fel tud lazítani, sőt meg tud szabadítani. Hogy én nem lehetek hibás, hanem csak a környezetem, csak a többiek az oka minden bajomnak, minden nyomorúságomnak. Próbáljunk ebből fellazulni, hogy hát ha nem is a környezetem a hibás mindig, hanem hát ha bennem van a hiba, és nem a környezetemben. Mondok egy ilyen lazító példát. Járt nálam egyszer egy asszony, és panaszkodott a férjére. Az esetek kétharmadában általában ezért jönnek az asszonyok, mert panaszkodnak a férjükre. És a panasz lényege pontosan az volt, hogy a férje nem akarja őt észrevenni. Hát nem ő volt az egyetlen nő, aki erről panaszkodott nekem. Sok nő panaszkodik arról, hogy a társa nem akarja észrevenni. Lehet, hogy a férfi ebben a hibás, van ilyen, de olyan is van, hogy a nő a hibás benne. Az az asszony, akit példaként felhoztam, feltűnően ápolatlan, elhanyagolt külsejű volt, nem adott magára. És miközben hallgattam a panasz áradatát a férjére, mert csak azt tudta mondani, egyszer csak azt találtam kérdezni tőle, hogy mondja meg, hogy ön szerint mi észrevenni való van magán. Hát nem ez volt a lelkigondozói beszélgetésemben a legfinomabb és legtapintatosabb mondat, ezt elismerem, de azt érzékeltem, hogy eltalálta, elgondolkodott rajta, és nem is tudta megmondani, hogy tényleg mi észrevenni való van rajta. Aztán eljutottunk odáig, hogy nem is hiszi el magáról, hogy van rajta bármiféle észrevenni való, bármiféle különlegesség. Nem hiszi el magáról. És hát ahogyan belül magáról gondolkodik, nyilván úgy néz ki kívülről is. Ezt kisugározza, és ezért is hanyagolta el magát. Nem hiszi el, hogy van benne, vagy rajta bármi észrevenni való, nem hiszi el, mert fél. Fél elhinni. Na most már tovább nem megyünk be ennek az esetnek az elemzésébe, csak itt példaként hoztam fel, és itt eljutottunk a félelemhez, és itt szeretném elmondani nektek, hogy a mai igehirdetésemre nagy hatással van Farkas Józsefnek az egyik igehirdetése, melyet szintén ő a 142. Zsoltár alapján mondott el, és annak különösen is az a része fogott meg, amit most fogok tőle idézni. Ő azt mondja, hogy amikor meditált a 142. Zsoltáron, akkor eszébe jutott egy kis gyerekvers, amit minden óvodás ismer, nem csak vers, hanem ez ilyen ének is, dalocska is. Nyuszi ül a fűben, fűben szundikálva. Nyuszi talán beteg, vagy hogy már nem is ugorhatsz. És ő ebből azt vezette le, hogy nagyon sokan meghúzzák magukat otthon, iskolában, munkáján, lapítanak, mint egy nyúl. Igen, valahol itt van a dolognak a nyitja, hogy miért nem akarják őket észrevenni, és aztán itt van a folytatás is, tulajdonképpen zseniális ének ez, mert a folytatás az, hogy nyuszi hopp, már is egyet elkapott. Egyszer csak felugrik a nyuszi, és miután a folytatás az, hogy már is egyet elkapott. Mondjuk egy félénk lány, aki addig csak lapított, mint nyuszi a fűben, de ha valamiképpen volt egy ilyen ugrás, egy ilyen kiugrás az életében, akkor már is elkapott egy fiút, férjet fogott. Sajnos egyre több férfira is igazán ez, hogy lapítanak, mint a nyuszi, nem mernek kiállni, nem ugranak, és ezért aztán nem is fognak társat, és nem fognak semmit az életben. De hát ezt kell megtalálni, hogy hogyan lehet ebből az állapotból, hogy nyuszi ül a fűben, eljutni odáig, hogy nyuszi hopp. Mi ennek a titka? Nos, itt vagyunk megint a Zsoltárnál, mert ebben a Zsoltárban benne van ennek a titoknak a nyitja. És ezt a titkot közelítsük meg onnan, hogy nem lehet észrevenni azt, aki, mint nyuszi, ül a fűben. Nem lehet észrevenni. Valamit tenni kell, valami ugrást, hogy nyuszi hopp. Tenni kell valami mozgást, valami elrugaszkodást, valami sajátos kezdeményezést. Igen ám, de éppen az a baj, hogy nem megy ez az elrugaszkodás, ez az ugrás. Miért nem megy? Miért képtelenek arra olyan sokan, hogy a lapításból elrugaszkodjanak? Hát ez az egyszerű kis gyerekvers, ez felvet egy lehetséges magyarázatot, megkérdezi, hogy nyuszi talán beteg vagy? Igen, aki képtelen a lapításból egy ilyen ugrást tenni, kiemelkedni, elrugaszkodni, az igen, az egy beteg ember. Azzal valami baj van, tényleg. Olyan betegségük van, ami az elrugaszkodásban megbénítja őket, meggátolja őket. Ez nem egészséges, ez nem természetes. Miért beteg, hogyan beteg az ilyen ember? Idézek egy egyszerű mondatot, nem is nagyon kell magyarázni, megadja a választ. Nem szeretem magamat, és ezért feltételezem rólad, hogy te sem szeretsz engem. Ezt, mint egy nagyon gyakori lélektani jelenséget írják le a szakkönyvek. Nem szeretem magamat, és ezért feltételezem rólad, hogy te sem szeretsz engem. Ezen érdemes elgondolkodni. A bajnak a gyökere, a bénultságnak az oka tehát ebben az esetben bennem van. Nem vagyok magammal rendben, nem vagyok egyenesben. A legtöbb esetben ez visszanyúlik a gyerekkorba, akkor történt valami sérülés, valami bántás, ami azóta is meghatároz. Azóta alapélményem, hogy baj van velem. Rossz vagyok, tehetségtelen vagyok, szerethetetlen vagyok. Az Isten sem szeret. Sokakban annyira belerögzül ez az alapérzés, hogy teljesen lebénítja őket. Ha baj van velem, ha szerethetetlen vagyok, akkor minek ugráljak? Akkor nem ugrálok, akkor lapítok, akkor meghúzom magamat. Megülök a fenekemen. De ezzel sajnos még mindig nincs vége a dolognak, mert még ennél is lehet rosszabb, és szokott is rosszabb lenni, ugyanis ilyenkor elkezdődik a kivetítés. Rávetítem másokra, hogy baj van velem. Ilyenkor azt feltételezem, hogy ez a másik tudja, hogy baj van velem, és ezért lenéz engem. Egyáltalán nem néz le engem, a legtöbb esetben nem néznek le. De én feltételezem róla, én azt hiszem, azt gondolom róla, hogy ő lenéz engem, megvet engem, nem szeret, mellőz, észre sem vesz. És megjelenik a bibliai élmény, senki nem akar észrevenni. Padlón vagyok, és ott is maradok. Hát ennek az ellentéte volna az egészséges állapot, hogy egyenesben vagyok. Na ennyit a diagnózisról, és akkor most hát az a következő kérdés, hogy van-e terápia? Ha van, akkor mi a segítség? Hogy lehet egyenesbe jönnie annak, akinek nagyon sok éves alapérzése az, hogy baj van vele? Hát úgy, ahogyan a Zsoltár írója Dávid csinálta. Elmondta, elkeseregte, elpanaszolta, hogy senki nem akarja őt észrevenni. De aztán mit csinált? Ezután a panasz után. Istenhez kiáltott. Nem magában kesergett, hanem Isten előtt tette ezt. Megszólította őt. És szeretném felhívni a figyelmeteket, nem motyogta, hanem hangosan mondta, hangosan imádkozta. Ezzel kezdődik a maga a Zsoltár, ezzel a mondattal. Második vers, hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kétszer is mondja. Nem motyog. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy imádkozik. A hívő zsidó emberek nem némán imádkoztak, hanem hangosan, akkor is, amikor magukban voltak. És aztán miket mond ebben a hangos imádságban? Ilyeneket mond, hogy lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni, de utána elkezd arról beszélni, de te vagy. Te vagy az én oltalmam, te vagy az én osztályrészem. Te látsz, te észreveszel engem. Ha más nem is, te igen. Te, Uram, Istenem, igen, beléd fogódzom, hozzád kiáltok. És amikor ezt teszi, akkor felegyenesedik. Szeretném, ha erre a szóra nem elvont fogalomként tekintenétek csupán, hanem képként. Képzeljétek el, hogy miközben belekapaszkodik, belefogódzik az Istenbe, közben felegyenesedik. Miközben felkiált az Istenhez, felveszi vele a kapcsolatot. Azt mondom most, hogy az Istennel való kapcsolat kialakulását így is meg lehet határozni, hogy felegyenesedés. Mi az Istennel való kapcsolat kialakulása? Mi történik akkor, amikor ránk talál Isten, és mi belekapaszkodunk? Elkezdünk felegyenesedni. Már nem a földet bámulom, nem lógatom tovább az orromat, nem szemlesütve járok, nem a fejemet lehorgasztva élek, tehát nem lefelé irányulok. És nem is magamra tekintek, hogy ó, én szegény szerencsétlen, hanem felfelé, feltekintek Istenre. és kinyújtom felé a kezeimet, felfelé, megint csak felfelé. A hívő zsidók nem csak hangosan imádkoztak, hanem a kezeiket felemelve, az ég felé emelve, és a fejüket is felemelve, így imádkoztak. És nem lefelé, nem szemlesítve. A felegyenesedés képében számomra az is benne van, hogy ember vagyok. Egyedül az embert teremtette úgy az Isten, hogy felegyenesedve járjon. Az ég felé irányulva. A földhöz is kötődöm, mert két lábammal a földön állok, és a gravitáció is itt tart, de ugyanakkor az ég felé is irányulok. Ember vagyok. Tényleg tökéletlen ember, tényleg sok fogyatékossága van az életemnek, tényleg megsebesültem már, és sántikálok, és bicegek, és botladozok az élet útján, mégis királyi gyermek vagyok. Isten megváltott és örökbe fogadott gyermeke, Jézus Krisztus testvére. Ezért egyenesedhetek fel. Rangom van. Királyi, hercegi rangom van. Aki Isten felé emeli a tekintetét és a kezeit, az fog tudni felegyenesedni, kiegyenesedni. Az nem fog tovább lapítani, és annak egyenesbe fog jönni az élete. Ez a kiegyenesedés az igazi nagy ugrás. Nuszi hopp! A megtérés. Hát ez a legnagyobb ugrás az életünkben, a megtérés, az újjászületés. Nincs ennél nagyobb ugrás az életben. És utána jön az, hogy már is egyet elkapott. A megtérés nagy ugrása után kezdek elkapni igéket, feladatokat, szolgálatokat, kegyelmi pillanatokat. Már nem megyek el a kegyelmi pillanatok mellett, hanem kapva kapok ezeken az alkalmakon. Egyáltalán meglátom, észreveszem, és megragadom. És innentől kezdve érdekes az emberi élet. Azt a fűben kuporgó kis nyuszit senki nem akarja észrevenni. De aki fölegyenesedett, akinek van valami látomása a dolgokról, aki el